Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
IT vagy mérnöki területen dolgozol, és vonz a repülés világa? Jó híreink vannak. A Hungarokontrollnál számos nyitott pozíció vár. Csatlakozz egy innovatív szemléletű, stabil hátterű vállalathoz. Nálunk izgalmas mérnöki, informatikai és üzemeltetési feladatokon dolgozhatsz. Megismerheted a légi navigációs rendszereket, sőt, betekintést nyerhetsz a repülés világába is. Részletek és jelentkezés karrier.hungarokontroll.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n.
Új kollégánk, Gulácsi Bence, először van égéstérben.
Sziasztok!
Hogy érzed magad?
Remekül, köszönöm szépen. Egy kicsit több sörnek jobban örülnék, de a víz is megteszi.
Ha ezt valaki látja vagy hallja, kérünk sört. És itt van velünk Gajdán Miki is.
Sziasztok!
Akinek az van kell cikke, nagyon olvasott lett.
Igen, ezen csodálkoztam is, meg illetve a vita volt előtte, hogy ezt mennyire fogják szeretni, mennyire érdekli az olvasókat, mondjuk a Wankel motornak a lelki világa, vagy egyáltalán még a Wankel motor, de úgy látszik, hogy úgy is érdekes volt, hogy igazából a címben például nem is szerepelt, hogy Wankel ott. Ugye, csak
lehet,
a
hogy pont amiatt volt igazán érdekes.
Hát ez egy jó kérdés, hogy a Mazdát szeretik-e, vagy a Wankelt, vagy a Mazda Wankelt, tehát hogy itt tényleg mi a...
Hát a műhely titok az, hogy a Wankel szándékosan nem raktuk bele.
Igen.
Mert az taszítja.
Mert azt hittük, hogy az taszítja, tehát az nem vonzó szó, ezért tettük bele a Mazdát. Tehát ezért érdekes, hogy végül is mi az, ami elvitte. Elvileg a Mazda, hiszen az volt benne a címben.
Igen, ez tök érdekes, hogy ugye a minőségi tömeggyártásnak az egyik lényege a kiszámoltság, hogy tehát minden egyes munkafolyamathoz tartozik egy idő és egy emberállomány. Na hát nálunk a címadás az nem hatékony. Tehát, hogy az van, hogy amikor 30 percig kotlunk azon, hogy milyen címmel fog menni egy bizonyos cikk, az nyilván nagyon sok szempontból nem hatékony, de közben meg erre szükség van. Tehát, hogy az van, hogy egy ilyen technikai anyag, ami egyébként tök érdekes, tök izgalmasan és jól írja meg a Miki, sokszor nem kattintanak rá az emberek, mert
esetleg nem jó a címe. Igen, nem vonzó a címe.
Mert a címe adott esetben nem olyan. Én ma autóval érkeztem, és hát ennek egy olyan oka van, hogy cuccokkal megyek majd tovább. Erőmérő forgatásról jöttem, és megyek majd a műhely pornó forgatásra. Egyébként normál esetben második kerületi lakosként nem járok autóval egyáltalán sehova. Méghozzá azért, mert olyan rohadt nehéz megállni állandóan, hogy az valami elképesztő.
Mármint parkolni.
Hát parkolni, igen. Hát gyakorlatilag az szokott történni ilyenkor este 9 óra környékén, hogy az emberek a teljesen telelévő parkoló környékén autóval köröznek, és már ismerem az arcokat, akikkel szoktam körözni, és keressük a helyet, és hát az van, hogy gyakorlatilag egy ilyen, nem is csak hogy 3-4, hanem inkább 6-7-8 utcát felülelő parkolási zónában keresem a helyemet, és jellemzően nem találom, bár én amúgy is jobban szeretek motorozni, rollerezni, sokszor még BKV-zni is, mint autóval a városban közlekedni, de hát úgy néz ki, hogy a második kerület most fog lépni az ügyben egy komolyabbat.
Sőt, a 12. is.
És nem feltétlenül azok javára, akik parkolási övezetben, tehát fizetős parkolási zónában laknak, hanem, vagy pont, hogy nekik akarnak kedvezni, vagy nem.
A lakóknak akarnak, igen.
Hát elvileg a lakóknak akarnak kedvezni, ugyebár azáltal, hogy a parkolási, fizetős parkolási vezeteken kívül lényegében megtiltják a kerületen kívülieknek a parkolást. Ugye, hát ez a parkolóik 75%-át érinteni az elképzelés szerint, ami azért egy elég drasztikus mennyiség.
Várjál, azt mondjuk, hogy a második kerületi parkolóhelyeknek csak a 25%-a fizetős.
Nem. Arról van szó, hogy ugye vannak a fizetős parkolóvezetek, és vannak azok a szövezetek, ahol ugye ingyenesen lehet parkolni, és ez az ingyenes parkolós övezeteknek a 75%-ára irányulna elméletben.
Aha. De tehát akkor magyarul sokkal... az azt jelenti, hogy ahol most ingyenes parkolni, ott 4 parkolóhelyből 3-ban csak az állhatna meg, aki ott lakik.
Így van.
És egy helyen állhatna meg bárki más.
Így van.
De itt ezt rosszul kommunikáljuk, mert ez csak arra a pár utcára vonatkozik, ami a parkoló övezet és a már ingyenes övezet határán van.
Hát igen, ugye ez
elsősorban.
Ez pont a tükör, hogy ezek a határterületek itt a legproblémásabbak, mert ugye nagyon sokan csinálják azt, hogy bejönnek a fizetőzóna határáig autóval, majd ott a fizetőzóna határában leteszik a kocsit, és onnantól gyalog, BKV-val, vagy bárhol máshol máshogyan utaznak tovább, és ugye ez azt okozza, amit ugye pont te is mondtál, hogy ugye az ott lakók egyszerűen nem találnak parkolóhelyet, és ez egy nagyon égető probléma az ilyen határterületeken.
Egy rémálom, hát, fogalmazunk.
Igen, tehát, igen, aki pontosan.
Lakott ilyen területen, az tudja, hogy ez egy rémálom, tehát pláne a napközben kell megmozdulni, mert ugye sokan letámasztják tényleg az autót reggel, egész nap ott áll, tehát ha véletlenül napközben akarna mozogni az ember, akkor tényleg a saját ház előtt nem tud megállni egy ingyenes körzetben, mert annyi autó van ott, arról nem beszélve, hogy ugrásszerűen megnő ezeknek a zónáknak a forgalma. Tehát egyszerűen az, főleg reggel meg délután olyan autó özön jön, meg megy, és közben megáll, hogy ez egyszerűen nyomasztó.
Egyébként ez tök érdekes, mert ezzel szemben nekem valamelyest más a személyes tapasztalatom, és tudom, hogy nem szabadna ebből kiindulnom, de hát sajnos én csak ebből tudok kiindulni. Én egy olyan utcában laktam, dolgoztam az előző munkahelyemmel, ami konkrétan egy ilyen helyen volt, az első utca volt, ami már nem fizetős. Tehát ugye a Gábor Áron utca volt az utolsó fizetős, és a Küküllő utca volt, ami az utána következik, az első ingyenes. És mellette van a Budagyöngye, ahova azért járnak az emberek vásárolni, és a Budagyöngye előtti részt azt fizetőssé is tették éppen emiatt. Szóval napközben ott sem volt egyszerű megállni, ez tök egyértelmű volt. Viszont lakóként sokkal jobb volt ott létezni, mert az volt, hogy este mindig találtál helyet. Hiszen ugye akik hazamentek nagy számban onnan az autójukkal, azok elég sok üres helyet hagytak maguk után. Míg én, aki hazamentem az ingyenes részből a fizetősbe, én ott köröztem akkor is már 20 perceket, és akkor sem találtam helyet, és akkor sem volt ez egyszerűbb. Ennek kapcsán ugye kaptunk egy olvasói levelet is, ami azt taglalja, hogy igazából az is egy nagy probléma, hogy sok szörnyű autós a kerületen belül is autóval megy ide vagy oda.
Így van, így van. Ugye igen, valóban egy olvasói levelet kaptunk, és az úr azt taglalta, hogy ugye nem csak a kerületen kívüliekkel, hanem a kerületen belüliekkel is gond van. Mégpedig azáltal, hogy olyan nagyra hízott a fizető zóna, hogy már azon belül is megéri autózni, úgymond az ilyen frekventáltabb helyekre, és főleg igen, az olyan zónahatárokon, ahol még a kerületen belül vagyunk, de az ott lakóknak ugye a parkolási engedélyük miatt még nem kell fizetni, ott is ugye nagyon nagy probléma az, hogy mindenki leteszi az autóját, és onnantól gyalog, BKV-vel, bárhogyan máshogy megy tovább, és hát ennek ugye az eredménye, hogy 20-30 perceket is kell körözni, akár azért, hogy az ember végül feladja, és sokkal messzebb álljon meg valahol.
Ezt a réteget én megint csak nem látom, és őszintén szólva nagyon sokszor gondolkoztam már azon, hogy mégis hogy lehetne ezt megoldani. Mert ugye az ember, amikor ott áll, és 20 percen keresztül nincs helye, és köröz, és már az összes autót ismeri, ami ott a környéken meg szokott állni, akkor elgondolkozik azon, hogy itt mégis mi a franc jelenthetne megoldást.
A fizetős zóna bevezetése.
A recesszió.
A recesszió. De nem mennek sehova, és pont erre akarom kifuttatni, hogy ugye alapvetően a második kerületben, ha ott laksz, akár albérlet kapcsán szerződéssel, bejelentett lakcímmel, akár tulajdonosként, akkor viszonylag olcsón, tehát ilyen néhány ezer forintból egész évben ott parkolhatsz. Ráadásul ugye egy lakásba több ember is be lehet jelentve, mindenkinek lehet egy autója, tehát egy viszonylag egyszerű jogi kategória az, hogy neked van 4 autód egy lakásra, és fizetsz pár ezer forintot, és egész évben ott parkolsz. Nyilván ez egy csomó embernek egyfajta lehetőségként él a személyben, hogy ó, hát akkor nehogy már én ne állhassak ott, hát akkor bejelentjük ezt is, meg azt is, meg üzembetartót váltunk, és akkor a anyukának is lesz egy autója, meg apukának is, meg a nagymamának, meg a nagypapának. Miközben ugye valójában ez nem feltétlenül így van, ahogy én is megtehetném azt, hogy a 3 roncsautómat ott tárolom, ilyen meg olyan üzemben tartókkal a második kerületben.
De ez nem olyan könnyen kivitelezhető, mert aki az üzemben tartó, annak őnek is oda kell bejelentve lennie.
Tehát, igen.
De hogy az...
Nem... Ezek ilyen jó nagy polgári lakások, simán elfér.
Ja, hát jó, oké.
És...
Csak akkor a levelek is oda jönnek neki, meg a számlák.
Uh-huh. Hát ez van. És szóval, hogy ebben az egészben az a tök nagy nehézség, vagy én azt érzem egy viszonylag nagy problémának, hogy ezzel sokan visszaélnek. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok olyan autót látok, ami 1000 éve nem mozdult meg onnan. És oké, van műszaki vizsgája, valószínűleg fizetik rá a biztosítást, ott parkolhat, rendben van, de amikor már egy autónak elkezded látni azokat a folyamatait, amiket úgy alapból nem szoktál végignézni, hogy oké, először egy picit elkezd rozsdásodni a féktárcsa, aztán elkezded meglátni a leveleket a levéltálcán, aztán az a kis pörsenés az ajtó alján, az már egészen nagy pörsenés az ajtó alján, aztán jön a sivatagi eső, beborítja az egészet ilyen kellemes...
Vörös porral.
Világos barnára, akkor az egész autó úgy néz ki egy hónapig.
Utolsó stádiumként leereszt a kerék.
Jön egy tisztább eső, az lemossa, de utána kezd feltűnővé válni, hogy a kerék leeresztett, elkezd belőle valami itt-ott folyni, és akkor így látod ennek a folyamatát.
Én egy ilyen autóra egyszer rákerestem, hogy nem lopott autó-e, amit ott támasztottak le. De nem az volt.
És valahogy én mindig azt gondolom, hogy azokkal az autókkal van mindig a kevesebb probléma, amik mozognak legalább. Tehát, hogy nyilván kiáll a helyről, elmegy valahova, visszajön. Tehát autóként használja, és legalább valamennyire ez a fluktuáció, ez történik a parkolóhelyeken. És nálunk szerintem, hát 10 helyből 2 biztos, hogy olyan, amin egy autó áll hónapok óta.
De az lehet, hogy annak részint az lehet az okan, bár nem tudom hova tenni, egészen eltenni, hogy ez hol van, amit te mondasz, így földrajzilag, mondjuk a Budagyöngye megvan. De például az egy probléma, hogy pont ahol a szerkesztőség is van, hogy ez ugye a harmadik meg a második kerület határa, és a harmadik kerület itt fizetős, a második kerület viszont nem, itt a Szépvölgyi út a határ. Ezért ugyanez a probléma fönnáll, hogy nagyon sokan parkolnak át a második kerületbe reggel, mert ugye az ingyenes, akár ott hagyhatják egész napra az autójukat, vagy például azt az esetet tudom elmegyni, és a mi esetünk azért más, mint a tied, mert én például a Zuglóban lakom, tehát az M3-astól nagyon nem messze. Tehát magyarul ott ömlik be reggel az a társaság, aki az agglomerációban lakik, és jönne be Budapestre dolgozni. És ugye támasztaná le az első helyen az autót, és mi pont voltunk úgy, hogy először mi voltunk a határon kívül az első nem fizetős utca, és arra emlékszem, hogy ott tényleg minden reggel és minden este őrület volt, főleg a reggel, mert ugye egyrészt tele lett minden autóval, másrészt jöttek és köröztek azok az autók, amik már nem tudtak megállni. Arról nem beszélve, hogy az volt az érdekes, hogy és megjelentek azok az autók, amit mondasz, ami úgy jelent meg, hogy az egyik legnagyobb ellenzője a bevezetett fizetési övezetnek, az, mint utóbb kiderült, egy nepper volt, egy autóimportőr, aki addig abban a saját zónájában őrizgetett, támaszgatta le az autóit, és egyébként fogta le az ott lakók elől a parkolóhelyeket, de amikor neki fizetősé tették a zónát, onnantól a mi utcánkban támasztotta le az autóit, tehát nálunk is megjelentek ezek a letámasztott autók, és az egész addig tartott, meg ez a hely mizéria, hogy tényleg nem volt hely, amíg a mi zónánk is fizetős nem lett. És onnantól lett parkolóhely, onnantól lett mozogni, és ugyanez volt, hogy 2000 forintért ugye lehetett, tehát az ott lakók kiválthatták a parkolási engedélyt, úgyhogy legalább tényleg az ott lakók ott tudtak parkolni. Azóta a kedvenc Csikós Zsolt kollégánk szív, mert ő került a határra. Úgyhogy ha valaki emlékszik, akkor elég paprikás szövegeket engedett el az ügyben, hogy ez milyen az élet a parkolózóna határán, mert onnantól kezdve az ő utcájuk vált azzá az utcába, honnan a teljes 60 gyöngyös vonalról befele jövő csapat letámasztotta az autóját, hogy átüljön az 5-ös buszra, a föld alattira, vagy akármire, ami viszi őket, de 7-es buszra, ami viszi be a városba.
Na most ez ugye valójában érdekes, mert a 13. kerületben bevezették ezt a lakossági parkoló zónát, azt hiszem, hogy Újlipót egyes részein, és ott például most pont egy ismerősöm járt úgy, szerencsére az autó átírásakor felvitette a telefonszámát a rendszerbe, és kapott egy SMS-t, hogy az autót 4 órán belül kerékbilincseljük, de hogyha addig odaér, akkor ettől eltekintenek, és csak kap egy kis bírságot, és szerencsére odaért, de hogy ott beindult ez a lakossági parkolóhely elég erősen, ami szerintem önmagában több problémát vet fel, mint amennyit megold. És nyilvánvaló, hogy ennek az egésznek, ugye, mint a mozgássérült helyekkel kapcsolatban, hogy ha nem elég jól látható, ha nincs eléggé feltűnően megmutatva, hogy igen, ez az a parkolóhely, ki állhat oda, milyen matrica kell, mi nem kell, mit kell elintézni, hogy kell elintézni, ki állhat oda, ki nem állhat oda, addig ez további problémákat fog szülni, ahelyett, hogy egyéb megoldásokkal lehetne ezeket megoldani. A mi parkolási területünkön is eléggé durván felmerült több alkalommal is már, hogy miért nincsenek ilyenek, így az ilyen szokásos ilyen lakógyűlések és egyéb okkult hülyeségek kapcsán. És igazából mi nem szavaztuk meg, hogy legyen ilyen, mert egyszerűen nem érezzük ennek a működőképességét, pláne hogyha még oda is kerékbilincselik azokat az autókat, amik indokolatlanul, illetéktelenül állnak oda.
De mik ezek az egyéb megoldások, amiket elvárnál?
Én azt gondolom, hogy akkor ki kell bővíteni a fizetős területeket.
Igen, mert nálunk is mondom, a fizetős zóna bevezetése oldotta meg a kérdést. Az ott lakó az válthatott. Mondjuk én azzal nem értek egyet, hogy miért kell az ott lakónak fizetnie azért, hogy ott parkolhasson a háza elé, de egy ilyen ügyviteli díjként, egy nem tudom, 2000 vagy 3000 forintot kell kifizetni
ez
azért, hogy megkapja.
Ez egy elképes dolog, de a második autóért már arányosan kell fizetni, azért már jó.
Igen, igen. Egyébként most jut eszembe, hogy ezek a másik autók, amik kiparkolnak az ingyenes zónákba. Tehát nálunk is, aki mondjuk a fizetősbe van, ott is könnyen megtörténik az, hogy a második, harmadik autót, ami van esetleg a családban, de mondjuk fizetni kéne érte, azt már kirakják a zónán kívülre. Uh-huh. Tehát lehet, hogy az Ákosiknál is ilyen autók parkíroznak, amik egyébként nem tudom, egy kerülettel arrébb lennének, vagy de nem akarják a második autóra kiváltani mondjuk 20-40-50 ezer forintért az éves engedélyt, hanem leteszik az ingyenes helyen, amit nem annyira használnak. Tehát,
uh-huh. Ja, és persze nálunk az volt az ígéret, hogy majd azzal megoldják a problémát, hogy este 10-ig kell fizetni. És hát ez nem oda. Ja, és az árát is jól felemelték, tehát azt hiszem, hogy nálunk 600 forint most egy óra.
Az szép, igen.
Tehát, hogy az már úgy látható összeg, főleg, hogy sokáig kell, és akkor este 10-ig. Jaj, és nekem se opció az, ami eddig opció volt, ugye, hogy 6-ig volt fizetős, uh-huh. És hogy akkor átállok 6 után valahova, ahol egyébként van hely, mondjuk az első kerületbe, hiszen ott is 10-ig van, és akkor reggel megyek tovább, hanem hát megszívtam.
Ja, de ez az autós újságíróknak aztán különösen fáj, mert hogy amikor hazamennél az autóval, és mármint a belvárosba, és 10-ig kell fizetni.
Mindig csak a sírás.
Igen. Úgyhogy kellene. Én szeretnék egy ilyen D-opciót, vagy E-opciót, hogy az autós újságíróknak lehessen.
Egy külön kategória?
Igen, meg lehet.
Szerintem ezt nagyon sok. Ami szerintem
csak viccelek egyébként.
Az a fő probléma ezzel az egész parkolási kérdéssel, hogy hát most ez egy nagyon egyszerű megfejtés, de hogy nagyon sok az autó. És az a baj, hogy most ha egyik helyről kitűjtjük az autókat, akkor azonnal lévő autók egy része átmegy máshova, ahol meg megint nagyon-nagyon megnő az autók száma, tehát akkor onnan is ki kell őket tiltani, és egy ilyen pingpongozás megy lényegében, hogy így vándorolnak, hogy most éppen akkor így hol van éppen nagyon sok autó, ahol még pont lehet ingyen vagy jó feltételek mellett parkolni. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon-nagyon nehezen megoldható kérdés, mert hát ugye pont ez a gond, hogy valahonnan kitűjtasz valamit, azután a máshol fog gondot okozni. Tehát ilyen szempontból ez egy nehéz téma.
Azt képzeljétek el, van egy tök jó példám. Az egyik cimborám az 5. kerületben lakik. Valami Párizsi utca, vagy valami ilyen nagyon szörnyű, tehát ahol már nagyon rég is gond volt, de most meg aztán pláne, és ott is már végtelenségi fizetős, nagyon drága, nagyon kevés hely van, ehhez képest elég sok lakos, és képzeljétek el, én nem is értem, hogy ez hogy tud összejönni. Felajánlották neki, hogy beállhat egy 6. kerületi parkolóházba, és kapott egy fix helyet, hogyha lemond az ő kvázi utcai parkolásáról.
Na, hát ez egy korrekt eljárás, de egyébként ilyen hasonlót én korábbi kollégákkal éltem meg, tehát akik nem tudtak, tehát ott laktak a 13. kerület, de ez a Szent István körút környéke, tehát a Margit híd, Pozsonyi út, stb. Bérelt lakásban nem kapták meg ugye a parkolási jogot ott az utcára, tehát nem tudtak ott tartani, ezért a cégben tartották az autót, itt a Rózsadombon dolgoztak, itt ott a garázsban váltottak egy helyet, de ez még mindig olcsóbb volt, és vicces volt, mert bárhol el akartak menni, akkor a házaspár egyik tagja bement a munkahelyére, fölvette az autót, visszament a 13. kerületbe, ahol már annyi probléma volt, hogy fölvegye a feleségét, vagy a férjét a képen, vagy pláne, amikor kipakolni kellett valamit, akkor is már az a megállás problémát okozott, majd utána visszavitte az autót, ugye amikor elmentek vidékre a rokonsághoz, akár vissza kellett vinni, ha megjöttek Pestre, utána vissza kellett vinni megint a cégbe az autót, majd onnan BKV-val vissza a Szent István körútra.
Igen, ez a része ennek a srácnak is egy kompromisszum, tehát ő is úgy csinálja, hogyha valamit vásárolt, akkor megáll a ház mellett, gyorsan felrohan a két cekkerrel, lepakolja, visszamegy be a kocsihoz, át a parkolóházba, föl a 7. emeletre, mert nyilván az ilyen bérlőket, azokat fölteszik jó magasra, és utána visszasétál mondjuk 3-4 utcát, ami mondjuk így ilyenkor, amikor van egy kellemes 10 fok és napsütés, itt tök oké. Aztán amikor mínusz 10 van, vagy amikor
zúg az eső,
akkor már nem olyan baromi király. De ez egy kompromisszum, és én ezt alapvetően meghoznám, sőt, én fizetnék is azért, hogy ez a probléma így módon megoldódjon. És az volt, hogy volt egy ilyen érdekképviselet, hogy akkor majd ott a nem tudom melyik lakóközösségnek a eminens tagjai, azok majd körbeházalják a környék parkolóházait, és szereznek kiváló helyeket, ahova meg lehet állni. Hiszen egyébként nálunk elég sok parkolóház van, tehát ugye nálunk most nyílt meg szemben a Szélkapu Park, hát most, hát pár éve, és az egy ilyen tök szép, kellemes kis park, ami alatt egy hatalmas mélygarázs komplexum van, ahova nem sokan állnak, hiszen aki megy mondjuk a Mamutba, az a Mamutnak valamelyik garázsában áll meg jellemzően, vagy az utcán, nem nagyon van ott senki, tehát amikor lemegyek oda mondjuk autót tölteni, akkor egy ilyen óriási kihaltságot látok.
Szellemház.
Már várom a zombikat.
Még azt se tudják, hogy ott van szerintem.
Elég feltűnően ki van táblázva, de lehet, hogy ettől függetlenül nem látja az ember. Mindegy. Szóval ott is van egy csomó hely, meg több parkolóházban a környéken van egy csomó hely, és hát kaptunk kedvezményes lakói árakat.
Wow.
A piaci árból kivonva. És hát ez a piaci ár, ez úgy nézett ki, hogy azt hiszem, hogy 25 ezer forint körül. Most ugye több garázs is van, tehát most csak átlagot mondok. Várjál, de ez csak a munkaidőn kívüli időre vonatkozik, vagy a munkaidőn belülire. Mert ugye ők azt csinálják.
Már nem értem.
Van egy parkolóhely, és ők felosztják.
Milyen ágyra járó rendszer
hogyha
van?
Hogyha te autóval jársz minden nap, akkor neked nappal nem kell a hely, nem?
Ja,
akkor rakhatjuk oda azt, aki oda jön dolgozni. És akkor egy parkolóhelyből két bérleti díjat lehet kiszedni egyből.
Ügyes.
És hogyha meg akarod venni az egész parkolóhelyet, az egész hónapra, mert ilyen pazarló vagy, akkor konkrétan kétszer annyit fogsz fizetni. És mondom, én az 50-hez képest fele annyiért bérelek olyan önálló, viszonylag nagy garást, ahova az autómon kívül még 2-3 motor, meg egy csomó cucc, ilyen kerekek, meg szerszámok, meg mindenféle egyéb cucc befér kényelmesen. Hát csak az egy fél óra buszút nekem otthonról. Szóval az tárolásra van, és nem garázsként használom ebben az értelemben. De hát így rohadt nehéz. Hát
én azt tudom, hogy a mi problémánkra, ugye a M3-as iránya, arra van megoldás, született megoldás még régen, csak megvalósítani nem sikerült, mert ugye az lett volna az eredeti terv, hogy a 4-es metró, az kimegy egészen Újpalotáig, sőt azon is túl. Tehát kiválóan meg lehetne azt csinálni, hogy Újpalotán kívül ott vannak nagy, szép nagy mezők, igazából én úgy tudom, hogy nem nagyon használhatók. Ott lehetne például hatalmas parkolókat építeni, ahonnan a metró behordhatná a közönséget. És elvileg mindenki jól járna, mert az autók kívül maradnának a városon. De valahogy ez a dolog sehogy sem akar megvalósulni, pedig például az M4-es metrónak a tovább vitele onnan a keletitől, az nem is lenne olyan rettenetes, bonyolult, mert az eredeti terv az nem az, hogy mély metró menne, tehát nem ott, ami az a bizonyos fúró pajzs kell, és 30 méter mélyen ott furkászni kell a földet, hanem úgynevezett kéregvasút, mint a föld alatti. Uh-huh. Tehát csak a Tököli utat kéne, meg annak a folytatása, talán Csömöri út, már nem is tudom a nevét, azt kellene fölszedni, ott egy árkot csinálni, ott abban menne szépen tovább a metró, és a tetejére pedig rá lehetne húzni vissza az utat, valahogy úgy, mint ahogy a csatorna megy a budai rakpart alatt, ha jól emlékszem, de ez sem bír megvalósulni, holott ennek a költsége töredéke, ahogy én gondolom, egy mély metrónak, és óriási terhet venne le a városról, meg a bejárókról is.
Mondjuk a sok parkoló autónak megvan az az előnye, hogy nem okoznak balesetet a városban. Tehát, hogy legalább az állóautó az biztonságos. Nekem mindig ezt mondta az oktatóm, hogy az állóautó az biztonságos.
Én ebben nem vagyok biztos.
Nem mindig igaz. De fogadjuk el. Ilyen demagóg hülyeségnek.
De biztonságosabb, igen. De mondjuk, ha mind a kettő állak, az a legbiztosabb. Tehát aki egyébként össze tudna ütközni.
És most úgy néz ki, hogy a főváros tenni akar azért, hogy kevesebb autó repüljön be a villamos megállókba, és üsson el egy 23 éves lányt. Mi is ez pontosan?
Hát ugye itt arról van szó, hogy a főpolgármester egyeztetéseket kezdett ezután a baleset után a rendőrfőkapitánnyal, és egy ilyen közlekedés-biztonsági akcióterv keretében szeretnék.
De szép.
Ugye?
Közlekedés-biztonsági akció.
Igen.
KBAT.
Ja, tehát, hogy ennek keretében szeretnék biztonságosabbá tenni a várost, tehát ennek nem, ugye a végső cél az lenne, hogy a halálos áldozatok száma, a közúti balesetben elhunyt emberek száma nulla legyen Budapesten, ami hát azok után, hogy most a két hónap alatt ugye 10 embernek is sikerült ilyen-olyan módon elhunynia itt a budapesti utakon, nyilván nem a saját hibájukból, legalábbis nyilván esete válogatja, de hát nem mindenkinek, pont ennek a szegény lánynak például nem. Hát ez egy elég kemény feladatnak tűnik, és ugye hát ennek az első lépéseként hát 4 darab új trafipaxot fognak telepíteni. Hát ugye a város bizonyos pontjaira, de rohadtul nem a belvárosba. Tehát ugye a 6-os útra szánnak egyet, akkor a reptérre vezető gyorsforgalmi útra még 2-t, a 4. az most hirtelen nem is tudom, hogy az ott hova. De hogy ez lenne az első lépése ennek a tervnek, a többit pedig még nem ismerjük.
De hogy nem a kiskörútra akkor.
Nem a kiskörútra.
Én nem tudom, a Váci úti az megvalósult végül, mert a Váci úton van egy
a Dunapláza után egy ilyen fix trafi, ami elvileg mér. Aha. De hát ugye nyilván az van, hogy azt mindenki ismeri.
Hát, én nem ismertem, ez hol van?
Hát a Dunapláza.
De kifelé a Dunapláza után, vagy befelé a Dunapláza?
Bocsánat, tehát innen mész kifele, a belváros felől mész
Vác felé,
igen.
A Váci úton, igen.
És ugye ott a Dunapláza utáni kétszer kétsávos úton, ott van egy járdasziget középen. Uh-huh. És abból kilóg egy ilyen
egy doboz.
Doboz gyakorlatilag, és abban van egy működő trafipax.
Na, hát közszolgálati perceinket.
Közszolgálati percek, igen, de hogy alapvetően ez tényleg az összes ilyen navigációs szoftver is jelzi, tehát, hogy itt már nem az van, hogy ezt senki nem tudja. Ott mindenki 70-nel megy, előtte meg nem. Meg utána sem.
Nem, csak ott szoktak áfér, illetve ott szoktak ilyen gyorsulási versenyek lenni a Váci
úton. Hát persze,
szép,
ott
egyenek, a... szép, széles, tehát ott alapvetően felajánlja magát a száguldásra, vagy
igen,
kínálja
magát. OMV kútnál lengetik a kockázászlót. A sajtbúresz mellé. De hát egyébként a Váci úton egyébként is sok helyen szoktak mérni. Most nem mondom el, hogy hol, akkor már ennyire nem leszek jó fej, de hogy ott is megvannak azok a pontok kifelé, ahol tipikusan beállnak és mérnek, és ott nyilván az emberek emiatt nem mennek gyorsan, hiszen megszokták, ismerik, tudják. Hasonló a helyzet a Szentendrei úton is szerintem, tehát ott is megvannak azok a pontok, ahol egyébként mérnek. De hát nyilván az igazi nagy veszélye, amit ugye nehéz kiszűrni, az a belváros kiskörút, nagykörút, ott a villamos, ott várnak rá a csinos hölgyek, akkor ott lehet dúrogtatni, csattogtatni a menő, vagy kevésbé menő, de menőnek gondolt autókat. Kicsit rajtprogramozni ott a szűk sávokon, meg kicsit ilyen...
Tehát ott még biciklis sáv is van némelyik
biciklis helyen. Sáv is van elég sok helyen.
Egyébként egy pillanatra visszakanyarodnék az előző gondolatodhoz, hogy ugye amikor megszokják az emberek, hogy hol van egy trafi, vagy hogy hol szoktak általában mérni az emberek, hogy tehát most az a kérdés, hogy szerintem itt a trafipaxnak mi a célja? Mert hogy az, hogy pénzt szedjen, akkor nyilván nem túlságosan jó az, hogyha az emberek úgymond megszokták, hogy hol van. Viszont, hogyha a forgalom lassítása a cél, akkor ebből a szempontból mindegy, hogy az emberek megszokták-e már, hogy ott van, vagy nem, ha lassítanak miatt.
Hát erre való a védakapu, ami ugye ki is van táblázva, hogy ott mérni fognak.
Tehát tulajdonképpen akkor elérte a célját a dolog ilyen szempontból. Ugye a kérdés az, hogy ez így valóban mondjuk egy ittas vezetés miatt okozott baleset, tehát ugye pont ennek a szegény lánynak az esete, az vajon ére bármit, hogy ott van egy trafi, vagy nincs?
Igen, nem tudom, hogy melyik statisztikában van benne az, hogy hány ilyen balesetnél volt a képletben a kápszi, de szerintem elég soknál, sajnos.
Hát itt azt hiszem részeg volt az olasz illetőségű egyén.
Hát igen.
Ő mondjuk nem is biztos, hogy tudta, hogy hol van trafipax, tehát mondjuk egy ilyen elkövető van, akkor ő lehet, hogy ugye nincs is képbe azzal, hogy hol van trafipax, ott megy gyorsan, ahol eszébe jut. Aztán, hogy utólag be tudják-e rajta hajtani, az már egy kettes számú történet, mondjuk ha csak a gyorshajtást követi el, és nem csinál valami egyéb galibát, mint jelen esetben.
Én mindig azt érzem, hogy az ilyen nagyon belvárosi részeken, ami működik, az a fokozatrendőri jelenlét. És ez nem úgy működik, hogy most kiállunk oda és mérünk, mert most ott hol mérsz tényleg? Tehát, hogy ha előtte egy lámpával, vagy utána egy lámpával rúgja el 100-ig 3 másodperc alatt, akkor oly mindegy, és igazából azért fölösleges odaállni, hanem egyszerűen szerintem ezeket sokkal jobban, hatékonyabban kéne figyelni, mint ahogy a legtöbb ilyen nyugati belvárosban megpróbálhatsz te hülye lenni, de nagyon gyorsan megfognak.
Hát csak erre van elég rendőr?
Hát.
Ezek egyébként érdekes történetek, mert az egyik fel, hogy tényleg nem nagyon látni rendőrt, a másik
nagyon fele, kevés van.
Nagyon kevés, a másik fel viszont nagyon érdekes, hogyha van valami esemény, akkor van, hogy 6 rendőrautó vonul ki, ami kicsit érdekes, hogy miért kell oda annyi rendőrautó, és nem üldözésről, meg ilyen hajszáról van szó, hanem egy balesetről, de láttam ilyen esetet, hogy közvetítést, ahol ugye, vagy utólagos beszámolót, ahol kiderült, hogy 6 darab rendőrautó volt jelen, és a rendőri jelenlét pedig, én nem tudom, szerintem ez mindenképpen hatásos lenne, ez régen is működött, de most például anyósomnak volt egy ilyen esete, hogy egy olyan kanyarba, ahol neki elsőbsége lenne gyalogosként, ott nem szokták megadni, de most legutóbb nagyon udvariasak voltak, tűntek egy rendőrautó akart kihajtani az illető utcán, és olyan szépen lelassította a bekanyarodni szándékozó, és megállt, és átengedte őt, hogy, és ő ezt annak tulajdonította, hogy ott volt a kék-fehér autó, szép nagy rendőrségi felirattal, és így már nem volt olyan vagány a bekanyarodó egyén.
Rá volt írva, hogy polírozás. Ez megvan az a, nem is tudom, milyen autó volt már, ami ezt így szoktam látni, ilyen fehér-kék csíkos, és rá van írva.
No, azért mondtam végig, mert ugye vannak ilyen.
Az az érdekes egyébként, hogy ugye most New Yorkban tesztelnek egy ilyen olyan elképzelést, hogy két...
De ott ez a Vision Zero elv, ez nagyon régre visszanyúlik, tehát ott már szerintem 10 éve is ezt mondták, hogy ugye ott nagyon erősen csökkentik a sebességet, tehát egyrészt, másrészt ott nagyon az a terv, hogy ott ne legyen sok közlekedési baleset. Kicsit azt is érzem ebből a mondjuk ki, hogy majd egyszer Budapesten sem lesz halálos baleset, hogy így végre visszatért az életbe a Windows 98-okon az Internet Explorer, és látták, hogy Amerikában már ezt csinálják, csináljuk ezt mi is.
Igen. Hát szóval igazából arról van szó, hogy ugye erről van ez a ez az égéstér nevű dolog, ami ugye most ide vagyunk, ugye most mi éppen, meg hát ugye van ez a TC híradó is a Tatákár oldalnak, és ugye van ez a Karotta nevű ember, aki ugye arról beszélt, hogy ugye New Yorkban van ez a program, hogy hát több mint 2000 trafipaxot telepítettek a város különböző részeire, ugyanis azt látták, hogy a balesetek hát több mint 80%-át valamilyen szinten a gyorshajtás okozza. És,
hát a relatív gyors, igen, ez Magyarországon igen, is így van.
És hát szóval több mint 2000 trafipaxot telepítettek a város különböző pontjaira, és hát igazából így azt vették észre a tapasztalatokból, hogy a gyorshajtások száma.
Igen, mikor állt meg?
Jó kérdés.
El se indult.
De...
Kezdjük előről?
Nem, hát majd akkor lesz hang. Nem tudom. Mondja csak.
Jó.
37 perc. Jó.
Az annyi egyébként.
Most állt le, hogy felálltál.
Jó.
Igen, mert annyi ideje. Nem kell tapsolni?
Ne. Ne, tapsolj egyet.
Ja, nem, hogy te kell.
Most te is egyet.
Még egyet tapsoljunk?
Mehet tovább a tény.
Jó, szóval tehát ez a 2000 Trophypax-nak köszönhetően 70%-kal, több mint 70%-kal csökkent a gyorshajtások száma a zónában. Most azt, hogy ennek pontosan ilyen baleset statisztikailag milyen vonzata van, az arról nem szólt a fáma, legalábbis én nem hallottam erről pontos számokat.
De Franciaországban jó volt, tehát amikor ugye a Sárközi volt a belügyminiszter, neki ez volt az egyik fő programja, hogy telerakta az országot kamerákkal, és eljutott eszembe az, hogy Angliában nem csak a kamera van kitéve, hanem föl van festve az az útszakasz, láthat, jól láthatóan, ahol a kamera fényképez. Mert ugye arra megy ki a játék, nem arra megy ki a játék, hogy pénzt szedjenek, hanem tényleg arra, hogy abba a zónába, mert ott vagy beír egy faluba, vagy gyalogos átkelő jön, vagy valamilyen egyéb ilyen veszélyes kereszteződés van, vagy bármi. A cél az, hogy mindenki lassítson. Hát aki ennek ellenére gyorsan megy, az meg ugye egy elég tisztességes számlára számíthat. Mondjuk nálunk is kérdéses, hogy mennyit kéne behajtani a népeken, tehát mi az a büntetés, ami működik, meg hogy működik.
Érdekes egyébként, mert a New York-i dolognál is az van, hogy hát viszonylag nagy teret hagy a rendszer a gyorshajtásnak, valami 16 km/h-val lehet túllépni a sebességhatárt. Azért egy 50-es övezetben ez egy 66-os gyorshajtás, ami még így elfér. És viszonylag kicsi ilyen $50 büntetéseket osztogatnak, de ezeket így nagyon fixen és nagyon gyorsan ilyen automatikus rendszer segítségével. És hát az a tapasztalat, hogy lehet, hogy ez a biztos pici büntetés, amit minden egyes alkalommal megkapsz, az egy határozott visszatartó erő lehet, még akkor is, hogyha nem megy rá a gatyád.
Én úgy tudom, hogy ez jobban működik. Tehát jobban számít az, hogy garantáltan elkapják a kuncsaftot, mint az, hogy ritkán, véletlenszerűen elkapják, és akkor jó megbüntetik. Mert ha tényleg arra számíthat, hogy ha elkövet valamit, mindjárt el is kapják, akkor még ha nem is olyan nagy a büntetés, akkor is elgondolkozik a kuncsaftó, hogy megint gyorsan, megint elkapnak. Megint, akkor megint. Tehát egy idő után azért vagy leszokik, és bár ha ugye nyilván, ha valaki visszatérő elkövető, akkor ott is emelkedik a díj, tehát egy idő után elgondolkozik azon, hogy tényleg elkövesse, bár én még gondolkoztam azon, hogy ugye vannak olyan országok, ahol mondjuk nálunk ezt nem könnyű bevezetni, amennyire követhetők például a fizetések, például jövedelem arányos a büntetés.
Az egy jó dolog, igen.
Ahol azt szerint szabják ki a büntetést, hogy ki az elkövető, meg ugye nagyon érdekes még az, hogyha egy autó például, hogy van ez az objektív felelősség, hogy ugye nálunk is úgy vannak például a védakapuk beállítva, hogy az objektív felelősség hatája alá essenek, legalábbis én így tudom. És ott az egy érdekes történet, hogy ott ugye az autónak a tulajdonosát büntetik meg. Na most, ha az egy cég, akkor ugye annak más egy kicsit a hatása, mint amikor ugye maga az illető kapja, a személy kapja az akárhány ezer vagy százezer forintos büntetést.
Hát meg a büntetésnél megint bejön a képbe az, hogy mennyire tehetős az ember.
Hát ezt mondom, csak ugye nálunk Magyarországon ugye egy kicsit problémás, mert elég nem teljesen áttekinthetők a jövedelmek, hogy finoman fogalmazzak a valósághoz képest.
Ja.
És kinek lesz pénze villanyautóra?
Hát ez egy jó kérdés. Szerintem a cégeknek.
Meg a gazdagoknak.
A gazdagoknak. Nekik lesz. Nekik másnak meg nem.
Látod, ez is egy érdekes kérdés, ugye jó megemelték, amennyire én tudom, ezeknek a töltőoszlopoknak a díját. Ugye ez lehet egy olyan lépés, hogy ott a gazdagoknak van a villanyautójuk, fizessenek, de persze lehet az, ugye máshol meg, illetve lehet egy olyan gondolat is, hogy nem drágítom meg nagyon, mondjuk nálunk most pont megdrágítottak, de nem drágítom meg, hiszen a villanyautó az ugye a környezetét közvetlenül nem szennyezi, stb. Tehát támogatni kell az ilyen technikának a megjelenését.
De nem jó kedvükből drágítottak, hanem fölmentek az energiaárak.
És... Hát igen, csak kérdés, hogy ilyen mértékben-e, mint ahogy drágítottak.
Tehát de ez nem tehát úgy...
Most már olyan áramárak vannak.
Tehát 405 én... forint.
Na, egy kilovattóráért.
Néhol. Az sellem volt annyi? Vagy nem mondunk ilyen neveket konkrétan?
Nem kell. Nem tudom, én azt tudom, hogy tényleg így van, én 300-at akartam mondani, hogy 300 forint fölött, de mondjuk tényleg azt mondjuk, hogy már csak 300 forinttal is számolsz, ha egy villanyautó fogyaszt mondjuk 15 kilovattórát, az ugye 4500.
Hát inkább
Ezért mondtam egy óvatosat, mert az aljának az alja körülbelül a 15, tehát az a nagyon optimista számolás, de az csak 300-zal felszólom, az 4500 forint, tehát az a testvérek között is olyan 7 liter benzinnek az ára, tehát ott tartunk, ahol egy nem is biztos, hogy túl korszerű autó fogyaszt. Városban benzint.
Igen, de jelen állapotok szerint a villanyautósok azok nem nagyon szoktak gyors tölteni.
Hát de így nem is fognak.
Hát nem is fognak.
Csak, az a,
nem
is... csak például, igen, mert de ezzel valamilyen szinten szerintem, de lehet, hogy most marhaságot mondok, visszafogják a villanyautók terjedését, mert például vannak olyan, mert így csak olyan ember fog villanyautót venni, akinek van otthoni töltési lehetősége, márpedig az igazi áttörést az jelenteni villanyautózásba, ha azok is belemernének vágni a villanyautó vásárlásba, akiknek nincs otthoni töltési lehetőségük, tehát magyarul ugyanúgy tankolnának többé-kevésbé, mint egy benzines vagy egy dízel autóval, valamilyen gyors töltő megoldásnál. De így nem fognak, hiszen azt mondja, hogy hát semmi nem ösztönöz arra, hogy...
De a környezettudatosság csak az nem elég motiváció.
Igen. Hát ez régi tehát én úgy tudom, hogy ez is a régi emberi tapasztalat, hogy az emberek hogy azt érzik leginkább, amit a zsebükön éreznek.
Igen.
Tehát amíg nem jelenik meg olyan visszajelzés, ami anyagiakban jelentkezik, addig nem fognak lépni. Tehát akkor, tehát ugye nem véletlenül vezették be azt, hogy a villanyautókra adtak állami támogatást, mert senki nem fizette volna ki. Még azzal együtt sem, hogy az üzemi költsége az olcsóbb árammal mondjuk olcsóbb volt egy villanyautónak, nem szívesen váltottak, amíg a vételárba be nem jött az állami támogatás. Ugye most is jelzi, hogy Norvégiába kivették, Németországba csökkentették, vissza is estek a villanyautó eladások abban a
sőt, ugye Kínában is pont most ez volt az egyik okozatta ennek az egésznek, hogy mint az állami támogatást megszüntették, nagyon durran visszaestek a villanyautók.
38%-kal.
Mennyi? 30?
8.
De az más kérdés, hogy ez valószínűleg hosszabb távon vissza fog fejlődni, általában az a tapasztalat, de akkor is elsőre egy ilyen sokkot okoz, és tényleg egy ennyivel drágább új technika bevezetése, amennyivel drágább, azt ugye segítette ennek a támogatásnak a megléte. Így könnyebben rászánták magukat az emberek, hogy megvegyék.
Ja, de azt azért mindenki tudja, hogy Norvégiában sem kizárólag a támogatások miatt annyira népszerűek a villanyautók, hanem a másiknak a szankcionálása miatt. Hogyha belső égésű motorral szerelt autót veszel Norvégiában, akkor az útdíj, a mindenféle más azt annyira megemelik, hogy inkább veszel.
Az adómentesek a villanyautók nálunk, mind a mai napig.
Igen. Ebből a szempontból egy ugyanolyan torz piac a norvég, mint mondjuk a magyar, csak másképp. Tehát, hogy azért azt látni kell, hogy ott tényleg annyira durván vannak büntetve ezek a belső égésű autók, hogy hiába a nagy tehetőség, hiába a sok olaj, azért ott nem erős autók közlekednek jellemzően.
Igen, egyébként a másik, ami tényleg így van, hogy a mi adózási rendszerünk, tehát pont ugye most lesz majd én is most kaptam meg a NAV-tól a levelemet, azt hiszem, hogy fizetni kell az autó után, meg a motorom
Na,
után az adót. Nem tudom,
mert
nem néztem meg. De hát ott pont erről akartam mesélni, ugye nálunk olyan az adórendszer, hogy nem igazán támogatja a környezetbarát új autók vásárlását, hanem inkább az öregebb autók tartását, tehát egy ilyen szociális szempont érvényesül.
Sőt, bocsánat, az öreg és szar autók támogatását leginkább. Most pont az egyik ismerősöm járt úgy, hogy hát neki van egy nagyon jó állapotú, de 22 éves Audi-ja, amiben tényleg futóműben mindenki cserélve, mindig nagyon figyel arra,
mennyire adja?
Ne folyjon belőle semmi, na ez az, hogy ne folyjon belőle semmi, hogy jól működjön, tényleg a legjobb gazdája egy ilyen öreg autónak, és hát neki mentek hátulról.
Ajjajjajjajjajjaj.
És ugye ilyenkor...
Avultatás.
És ilyenkor jön ugye az...
Biztosító.
Hogy akkor fölmérjük a kárkori értéket, hogy mennyit ért az autó, mielőtt összetört, és akkor a kedves, meg nem nevezett kárszakértő úr azt mondja, hogy hát ilyen autók a használt autón már 5-600 ezer forinttól megvehetők. Az senkinek nem számít, hogy neki 2 millióban van. És hogy
ha csak nem tudja számlákkal igazolni. Na itt jön megint jön a dokumentáltsága a dolognak, tehát megint az, hogy a jövedelmeket se lehet tudni Magyarországon, meg egy csomó minden más se lehet tudni, hogy mi mennyi.
De akkor azt mondod, ha megvan számlákkal bizonyíthatóan, hogy ez ennyit ér, akkor ez ismét egy közszolgálati perc volt. Tartsuk meg a számlákat.
Ha valaki számlákkal tudja bizonyítani, hogy az az autó mennyi pénzbe volt, bár a kárkori értéket, tehát ez, én úgy tudom, hogy ez befolyásolja. Uh-huh. Tehát ezt figyelembe szokták venni.
Én meg úgy tudom, hogy azért nem egy az egyben.
Hát az biztos, hogy nem egy az egyben, mert tehát... ugye mindent ahol lehet abban a pillanatban avultatnak, de a számla még mindig elég erős, ha javítási költségek, stb. Valaki mindent le tud dokumentálni, hogy mennyibe volt neki az autó.
És hogy nyilván a kárkori érték alapján számolják ki azt is, hogy az autót megéri-e megjavítani.
Igen, villám gyorsan lehet gazdasági totál.
Legértékezzák, és akkor azt mondják, hogy tessék, kapsz egy kis pénzt, aztán örüljél. Meg hát ugye az adórendszer, hogy a régi autóknak az adója az jellemzően jóval kevesebb, mint azonos teljesítménnyel egy újnak. Meg a biztosítás is sokszor úgy jön ki, hogy jobban megéri egy régi autóval járni, amit megint csak nem értek. Na mindegy, de és máshol meg másképp van.
Hát más a szempont. Tehát ez egyszerűen annyi, hogy nálunk máshogy alakul a máshogy a szempont. Ugye sok országban az számít, hogy milyen a károsanyag kibocsátása az autónak, stb. Ne füstölje tele a várost, falut, akármit. Nekem ugye konkrét példám volt, amikor megvolt a 850-esem, ami mondjuk jó, egy kicsit gyengébb is volt, mint a Honda Jazz, konkrétan harmad akkora teljesítményre volt lejelentve, de ezzel együtt a Honda Jazzre fizettem. Kijött az adó előírás 28 000 forint, ebből az Euro 5-ös 5 litert fogyasztó Hondára fizettem a 28-ból 24 000-et, a 7-8 liter fogyasztású Euro minusz 2-es Fiat 850-esre arra fizettem 4 000 forintot egész évre vonatkozólag adót, mert hogy az 50 éves volt.
Igen.
Tehát ugye, ha csak a teljesítményt veszük, akkor harmad annyit kellett volna, de mivel még öreg is volt, ezért gyakorlatilag hatod annyi volt a díja, mint a viszonylag korszerű, károsanyag kibocsátás, mentes, takarékos Hondájé.
Nekem is az öreg szarjaim, azok nagyon olcsók ilyen szempontból.
Na, ezért mondom, hogy ilyeneket kell tartani. Hát ez mondd egyszer.
Régi olcsó autót kell menni, és az embernek minden gondja megoldódik.
És akkor ezért nem kell csodálkozni, hogy az autóparknak a fele az ugye 16 év fölötti a 4 milliós autóparknak, ami szépen fölgyarapodott.
Na, és Miki, jó, most már a van kell? Most már nem eszi az olajat? Nem fogyaszt sokat? Nem megy tönkre?
Hát ezt én is szeretném tudni, de minden esetben a gyártója azt állítja, hogy rengeteg mindent tettek azért, hogy ez a Mazda ugye a gyártó, hogy ez az új Vankel motor. Egyébként tényleg számos trükköt vetettek be, hogy ez egy tartósabb, kisebb fogyasztású, használható motor legyen, mint a régebbi Vankelek voltak.
Alapvetően miket változtattak rajta? Ugye az, hogy ez egy range extender motor, ez önmagában azt azért magában hordozza, hogy egy állandó terhelést fog kapni, és
részterhelést. Egy állandóbb terhelést fog, tehát egy állandó fordulatszámon fog járni, nagyjából állandó terhelés mellett, mert ugye lényegében soros hibridként fog működni, legalábbis ezt mondta a Mazda, tehát az autót magát, ugye van egy 17,8 vagy 17,4 kWh-s akkumulátor benne, van egy 125 kW-os, 170 lóerős villanymotor, tehát alapvetően villanyautóként mászkál, és ugye ez a Vankel motoros generátor, ez csak akkor indul be benne, ha a hajtó akkumulátornak a töltöttsége lecsökken a megkívánt szint alá, akkor ugye fölhozza, de lényegében akkor is a villanyautó marad a fő hajtóegysége az autónak. Egyébként akkor nem is mehet olyan nagyon, mert majd kíváncsi leszek a vezérlésére is, mert hogy a villanymotor, illetve a Vankel motor maga az 75 lóerős, ha jól emlékszem, 74 vagy 75 lóerőnek megfelelő teljesítményű. Tehát ebből adódik, hogy nem adhat annyi áramot, hogy 170 lóerőt lefedezzen, vagy 105 kilowattot lefedezzen, illetve pillanatokra igen, de tartósan nyilván nem. Valószínűleg ezért is van az egész autónak a sebessége lekorlátozva 140 km/h, aminek a tartásához szerintem olyan 60 lóerő elegendő, de lehet, hogy még kevesebb. Ugye ez légellenállástól.
Míg előtte ugye a Mazdánál ezek jellemzően sportautomotorok voltak, igen. Hiszen ugye jól be lehet tenni a tengely mögé, jó alacsonyra, tehát igen. Egy nagyon jó
pici,
tömeg
kompakt, pont, igen.
Pici és nagyon jó liter teljesítményű, ugye igen. A kialakítása miatt. Ugye az RX-7-eknél még jól fel is fújták turbóval, ahogy kell.
És szereti a pörgetést, tehát szeretett pörögni a motor.
És igen, egy jó RX-8, amikor leforgatod, mit tudom én, 8500-ig vagy 9000-ig, akkor azért azt nem köszöni meg. mondjuk századszorra, vagy ezredszerre, vagy...
Mondjuk itt tudni kell mindig, hogy maga a bolygó dugattyúz mindig harmad annyit fordul csak, mint a főtengely. Tehát egyébként pont az új motornál az egyik ilyen nagy változtatás, lehet, hogy ki is felejtettem a cikkből, vagy nem hangsúlyoztam ki, hogy a fordulatszámát visszavették 4700-ra. Tehát a 75 lóerőt 4700-as fordulaton adja le, ami azt jelenti, hogy a bolygódugattyú ugye harmad annyit fordul, tehát egy percenként 1500-t fordul maximál, olyan 1500 körüli számot fordul a bolygódugattyú csak, amiről ugye várhatóan kisebbek a kopások, meg a problémák, mint amikor mondjuk kétszer ennyit pörög ugyanannyi idő alatt. Azzal együtt, hogy ugye fejlesztettek az anyagokon, tehát például az éltömítések, ami a bolygódugattyúnak az élén van, a háromszögnek a hegyén, ha úgy tetszik, azokat megvastagították, másfajta anyagból vannak.
És most miből vannak azok?
Most is egy ötvözet, tehát egy acél ötvözet, de egy másfajta ötvözet, egy ellenállóbb ötvözet, mint ami eddig volt, és a vastagságát azt hiszem 2,5 milliméterre vették föl, tehát ezzel is próbálták a tartóságot növelni. Hát ami még érdekes, hogy például az olajozásról nem nagyon volt szó, hogy ott mi a differencia, mert ugye az RX-8-as tulajdonosok hamar rájöttek, hogy nem biztos, hogy elég hamar, mert mindenki elég gyorsan, hogy a benzinhez kell olyan 1%-nyi olajat keverni, mint egy kétütemű autóba ahhoz, hogy a kenés megfelelő legyen. Azzal együtt, hogy a motornak volt saját olajbefecskendezése, ezért volt olyan nagyon nagy a bankeleknek az olajfogyasztása. De amikor a fogyasztásról beszélünk, akkor pont az, amit nagyon megváltoztattak, hogy növelni tudták a kompresszióviszonyt, és direkt közvetlen befecskendezést tettek be, így, hogy akkor kezdi a befecskendezést a rendszer, amikor a bolygódugattyú már lezárja a szívónyílást, és ráadásul egy nagyon gondosan megformált égés teret alakítottak ki a bolygódugattyú minden oldalán, mert ugye minden oldalára esik egy munkaütem, ahogy fordul, amiben tényleg koncentráltan van benne a benzin levegő keverék, és azt tudja begyújtani az egyszem gyertya. Ugye régen még két gyertyát tettek, például az RX-8-as motorjában is két gyertya van, hogy pont azt a hatalmas, viszont az a baj, hogy pont az egyik, a Van Kármán motornak az egyik baj, hogy nagyon nagy a lángfelület, vagy az a felület, amin az égés tér felület, ahol az égés végben megy, nem olyan kicsi és szűk, mint egy dugattyús motornál, egy rendes kördugattyús motornál, de így ebbe a mélyedésbe koncentrálták az égés, tehát várható, hogy tényleg kisebb lesz a fogyasztása, hát majd azt majd a próbák döntik el, hogy valójában ez hogy alakul.
És ilyen alapvető specifikációk, tehát ilyen köbcenti teljesítmény, nyomaték, ezek hogyan fognak aránylani? Gondolom gyengébb lesz, mint a régi Van Kelepen.
Természetesen, ugye a fordulatszám is kis. Hát mondom, 75 lóerő, tehát ugye a régi,
75,
a régi az olyan két, azt hiszem 192, vagy majdnem 200 lóerő volt a gyengébb.
És 231.
Igen, 232-240 körüli volt a nagyobb teljesítményű változat a motornak. Hát itt ugye ez úgy, és az a motor az volt 1330 köbcenti a két kamrából. Na most itt a lényeges változtatás, hogy ez egy kamrás, egy bolygó dugattyús motor, viszont a lökett térfogata 831 köbcenti, mert megváltoztatták a méreteit, a belméreteit a motornak, és nem csak a dugattyú szélességét, hanem nekem nagyon érdekes volt, hanem a bolygó dugattyúnak a méreteit. Tehát a belső méreteit, az egyik az úgynevezett saroktávolság, ez ha háromszögként fogjuk fel egy kicsit ezt a bolygódugattyút, akkor a középpont és a hegye közti távolság, ez nagyobb lett, és megváltoztatták azt az excentricitást, amin bolyong tulajdonképpen ez a dugattyú a középpont, illetve a főtengely közelpe között, az is nagyobb lett, és ezekből adódik az, hogy a lökett térfogat is nőtt 831 köbcentire, tehát azért ez egy 1660-as motor lenne az 1330-assal szemben, ha két tárcsás lenne, de csak egy tárcsás. Tehát ezek mind közele jártak.
Remélem, hogy mindenki vissza tudja ezt mondani ott a kamerák mögött, mert ez nagyon fontos.
Tehát minden, az a lényeg, hogy nagyon sok mindent változtattak azért, tehát egyébként szélesebb is lett a dugattyú, tehát ezzel is nőtt a lökett térfogat. Tehát ebbe az irányba léptek el inkább, hogy csökkenjenek a kopások, csökkenjen az igénybevétel, és nőjön az élettartam. Ez azért érdekes különben, mert ezt a fajta, nevezzük ezt geometriának, ezt a saroktávolság, meg excentricitás nevű dolgot, középponttól való eltérés dolgot, ezt a Mazda korábban egyetlen egy motorjánál alkalmazta. Az összes többi motorja egy teljesen más számpáron alapult, beleértve az RX-8-ast, a Cosmo-t, az összes közbülső bankel motorja, az más, más adatokon alapult. Azt az egyfajta, tehát ez is saját geometria, vagy számpáros, ezt egy autónál alkalmaztam, amit összesen 974 darabban készítettek, még 1969 és 72 között körülbelül, tehát az olyan bő 50 év. Nagyon szép egyébként Giugiaro tervezte kupéban.
És akkor mellette az autónak az elektromos aksiát meg lecsökkentették, ugye?
Igen, azt visszavették.
Tehát, hogy ugye az MX-30, ami eleve nem volt egy túlságosan nagy hatótávú autó, az mennyit ment kb? Ilyen
140 kilométer tudott.
Tisztán pillanja. Igen, abban nem volt semmilyen range extender. Ehhez képest az új, abban mekkora aksi lesz?
17,4 vagy 17,8 kilovattórás. Jó esetben, tehát ez megint a szabvány szerint tud elmenni 110 kilométert.
Tehát akkor gyakorlatilag lesz 60-70, és mekkora hát a benzintank, 85, azt mondták?
90,
hogy mekkora a benzintank?
Viszont az nagy, 50 literes a benzintank. Tehát azért elég komolyan úgy van kiszámolt, tehát tényleg úgy számolta ki ezt a Mazda, én szerintem, de csak ilyen, ez pont az adatok alapján, amiket most így beszéltünk, hogy ez egy alapvetően városi autó, tehát tényleg, mint amit, ahogy a plug-in hibrideket szoktuk mondani, hogy alapvetően városban elektromossággal jársz, vagy a város közvetlen környékén, viszont ha elindulsz hosszú útra, akkor ott van benne a range extender, kérdés ennek a programozása, hogy ezt a szoftverezése, hogy hogyan oldották meg, hogy hogyan pótolja az akkumulátor veszteségét, amikor rájön arra, hogy most akkor irány a Balaton, vagy Bécs, vagy München, vagy akár, vagy az olasz tengerpart.
Tudom, hogy így, ha van benzinkút, akkor gyakorlatilag mindegy, de akkor így az összhatótáv mennyi lett, arról van-e info?
Azt nem tudom. Nem emlékszem, hogy ott olvastam-e, hogy mondta. Lehet, hogy benne volt a sajtóanyagban, de nem emlékszem rá. Mert ugye az a baj, hogy amire emlékszem így adatra, sajnos ez a konnektoros hibrid fogyasztást adta meg, ami azt hiszem 1 liter 100 kilométerre. Tehát ez amivel ugye nem vagyunk kinn a igen. Vízből című adat, és az ehhez tartozó széndioxid kibocsátást adták meg. Tehát az egy korrekt, hogy a két szám összecseng. Tehát a széndioxid kibocsátás pont megfelel az 1 literes fogyasztásnak, mert körülbelül tényleg egyébként én azt néztem, de egy kis kalkulációt azért tudunk kihozni, de nagyon elmélet, majd nagyon kérdés, hogy mit mond a gyakorlat, hogy körülbelül 85 kilométert megy el garantáltan árammal, ilyen szaladgálásba az autó, tehát marad olyan 15 kilométer, amit benzinnel kell lefedezni, tehát az a gyanú, hogy olyan 100 kilométerre ilyen 5 és 6 közötti litert fog fogyasztani a Wankel motor, tehát azt mondom, hogy 50 literes a tartály, akkor úgy elmegy mondjuk 85 kilométert árammal, és akkor még van az 50 liter, amit ha mondjuk 6 literrel számolok, akkor az még egy olyan közel 800 kilométert hozzátehet. Tehát akár a nagyon-nagyon kedvezőt számunk mégis 5 literrel, akkor az 1000 kilométer is kijöhet ilyen teljes hatótávolságban. Ugye ebben benne van a nagy trükk, hogy nem engedi 140-nél gyorsabban menni az autót. Tehát itt visszajön az, hogyha valaki...
Nem is mehet.
Nincs itt szágúdozás.
Ez az.
Hát Németországban még lehet szágúdozni.
Nem az a fő piaca, jól sejtem.
Igen.
Én a hangjára leszek egyébként nagyon kíváncsi, hogy egy ilyen Wankel generálva.
Szerintem a rémványat lesz.
Igen, szerintem is teljesen lefolytják. Ugye van is pont a környezetvédelem kapcsán van rajta kipufogógáz visszavezetés, meg mindenféle katalizátor, anyám tyúkja, tehát minden rajta van, ami megfojtja, ráadásul jól be van tokozva, úgy egy tömbbe beépítve az egész rendszer, tehát úgy szépen jönnek sorba, mint a...
Pedig az annak tükrében igazán kár, hogy ugye a Wankel motorok ugye a híresen, a szép hangjukról híresek, és ott például a Mazda 787B, ami az egyik talán legjobban szóló versenyautó valaha, és ugye arra van egy tök érdekes sztori egyébként, biztos, hogy sokan hallották már, de hogy ugye hát ha minden igaz, teljesen feltekerve az a Wankel motor, olyan 1000 lóerő körül is tudott, és visszatekerték, hogy a Le Mans 24 órás versenyre olyan 600-700 környékére emlékeim szerint, hogy azért bírja ki a versenyt, és miután végigmentek vele a verseny, ugye végül is nyert ugye a Mazda, ez nagyon sokáig az egyetlen japán gyártó volt, amelyik ugye a Le Manson győzedelmeskedni tudott, és a verseny után szétszették a motort, és aztán, hogy ez igaz-e, vagy nem, az már egy más kérdés, de a Mazda mérnökei szerint olyan állapotban volt, hogy nyugodtan kiküldték volna még egy 24 órára.
Erőmérném.
Meg egy biztos, az autó mai napig működik, tehát, és mai napig berregtetik, és föl is pörgetik rendesen, tehát nem félnek attól, hogy hogy közönség előtt egy kicsit produkálják.
Ez ugye érdekes, hogy ugye azt a Vankellel kapcsolatban szokták mondani, hogy ugye az közúti autóban nem annyira szerencsés, ahogy azt ugye láttuk az évek során, de hogy versenymotornak egyébként nagyon ideális tulajdonságai vannak, nyilván a részt a kis súly, a kompakt mérete, meg egyebek miatt, és hogy akár így versenykörülmények között hosszabb távon is egész jól meg tudja állni a helyét.
Igen, volt egy ilyen legenda, hogy valamilyen ilyen pályaautós iskola használt egy RX-8-as Mazdát, és soha nem volt leállítva. Tehát reggel beindították, és ez folyamatosan ment, és nyilván kapta a megfelelő olajzást, meg már ki volt cserélve a jobb rotorházra, meg tehát, hogy amit gyárulag és egy csomó RX-8-ban kicseréltek. És az bírta. És az nem halt meg. És egész nap stiften, ahogy kell, kenték neki, mint a disznó, és túlélte. Szóval, hogy lehet, hogy ez tényleg igaz. Ugye a sok leállítás, beindítás az nagyon megbántja, nem a Vankelt.
Igen, hát a rendes dugattyús motornak sem használ, ugye nem véletlen, hogy fokozott motorhasználatnak számít mind a mai napig a rövid utak megtétele, tehát ha valaki városban csak ilyen 5-10 kilométerekre használ egy autót rendszeresen.
Akkor ne tegye.
Hát igazából azért nem szerencsés, mert ugye addig semmilyen szűrőrendszer, még a katalizátor sem működik, amíg nem melegszik be, tehát egyrészt szennyezi a környezetet az autó, főleg a benzinesek ugye akkor még dúsítanak, többet fogyasztanak, stb. Fűtés sem ad az autó, tehát, és ráadásul van, aki ilyenkor még a fűtést is rajta hagyja, pedig igazából nem tud fűteni az autó, hiszen nem tud bemelegedni, addig meg nem fűt. Mondjuk itt főleg megint a benzinesekről van szó. Tehát ez nem szerencsés, és ráadásul tényleg fokozott igénybevételnek számít, se az olajozás nem olyan, ugye a benzinesben a dúsítás miatt az olajnak egy része lemosódhat a hengerfajról, stb. Tehát ezért van az, hogy az ilyen használatú autókra megfelezik az olajcsere periódust. Tehát azt mondják, hogy nem, ha mondjuk 12 000 kilométer az olajcsere periódus, akkor ha így használod az autódat, akkor 6000-enként cserélt ki az olajat. De egyébként a Mazdáknál az lehet még a trükk szerintem itt ezeknél a versenymotoroknál, meg a versenyalkalmazásoknál, hogy a verseny ugye egy kicsit mindig más, mert ott azért jobban meg lehet tenni, ha csak nincs egy olyan előírás, hogy a versenyek után szétszedik, kicserélik, megcsinálják. Tehát hogy ott mondjuk a 24 órás egy nagyon érdekes történet, mert az mondjuk például a Forma 1-hez képest, hiszen ott 24 órán keresztül kell lényegében stiften menni az autónak, míg a Forma 1-ben mondjuk 2 órát vagy 3 órán keresztül. És itt van kérdés az, hogy utána mi jön, mert ha szét lehet szedni, akkor ugye más egy ilyen történet, bár nagyon erős egy versenyigénybevétel, de megint más, mint amikor egy autótól azt várjuk el, hogy elmenjen 4-5-600 ezer kilométert, lehetőség szerint megbontás nélkül.
Hát engedjétek meg, hogy bepromózzam még az erőmérőt a végére. Tegnap voltunk forgatni, nem sokára jönnek a friss részek, és hát járt nálunk 2 darab Nissan GT-R, ugye gyárilag is van 570 lóerős GTR, amit kisebb módosításokkal megmértünk, ami tényleg csak egy kis szívó oldal, egy kis kipufogó oldal, semmi komoly. Meg volt a komoly cucc, ami beletették a komolyabb váltót, ami ugye azért ezeknél a 1000 Nm fölött nyomatékoknál már a gyáriként nem annyira lenne vidám, és az rendesen meg volt építve, úgyhogy hát nem mondom meg előre, hogy meglette az 1000 lóerő, de hát lekötni is egy óriási izé volt, tehát hogy amikor látod, hogy elkezd eltáncolni, amikor úgy egy ilyen stift 3500-ről így visszaveszi a gázt, hogy így megnézze, hogy biztos, hogy jól le van-e kötve, és akkor betáncol a kocsi, és látod, hogy mindjárt le akar esni a görgőről, az azért elég ijesztő. Hát a hangja az döbbenetes volt, meg az egész föld reng alatt, ami amúgy tökéletesen ki van rezgéscsillapítva, és egyébként soha semmilyen autóval nem csinálja ezt. Hát szerintem az videóban is izgalmas lesz. Én
rendszámosak amúgy?
Ebben bízom. Hát igen.
Igen. Hát miért kívülről nem látszik rajta a túl?
Egyébként nem látszik rajta egyáltalán, és hát annyit tudtunk tenni, hogy levettük a rendszámokat a forgatás ideje alatt. Tehát azt sajnos nem fogjátok látni.
Hogy melyikek ezek az autón,
hogy pontosan mi a rendszám a két autónak, de hogy izgalmas lesz, az biztos. Tehát azért az, hogy én itt vagyok, és nem esett a nyakamba egy GTR, az nem csak rajtam múlott tegnap.
Meddig mér egyébként a pad?
Bármeddig.
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 Aszta.
Úgyhogy bármilyen erősre felhúzott autó, amit eddig csak rejtegettél a Dunaújvárosban a garázs mélyén, az jöhet. Tehát, hogy egészen nyugodtan és...
Jövök a futár Twingóval.
Gyere a futár Twingóval, 1000 lóerős futár Twingóval. Nem az lett volna a leggyengébb autó, mert a Havadani az NSU princével jött. Ráadásul kéthengeres princ.
Igen, a, 600-as. Az a levegős, ugye? Nem légkéses a kéthengeres? Ez már vizes?
Nem tudom. Mert igazából...
De ez a kicsi princ az
a kis princ.
Nem az 1001-es, meg 1000-es, meg nem tudom hányas.
Semmi nagy világ.
Meg négy henger, meg ilyesmi.
Semmi nagy világ. Úgyhogy egyébként biztatnék is mindenkit, aki jönne az erőmérőbe, hogy jelentkezzen, és jöhetnek az erős kocsik is, mert tényleg bármilyen autót meg lehet ott mérni. Úgyhogy összkerekes, hátsó kerekes, 1000 lóerős.
És már megvan a szabadalom, hogy kell kikötni, hogy ne ugorjon le a görbe.
Igen. De csak, hogy ne csak ez legyen, mértünk Tip 3-as Volkswagent is. Tehát, hogy nem az van, hogy csak az erős autókat várjuk szívesen, mindenkit óriási nagy szeretettel várunk az erőmérőben, és mindenkit nagyon szívesen látunk a következő égéstérben is. Ezt pedig most megköszönjük a figyelmet, és elköszönünk, és mindenkinek kellemes napot kívánunk.
Sziasztok!
Sziasztok!
Hello!
A műsor a Béton partnere.